9 óra 19 perc, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm meghívottamat, igen, egy kicsit a mikrofont helyezzük közelebb Henn János arcához, akit szeretettel köszöntök, jó reggelt!
Szia, jó reggelt kívánok!
Ugye a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház minden hétfőn a vendégünk különböző művészek személyében, és ma téged küldtek, örülök neked!
Köszönöm szépen!
Azért, mert szeretnék veled egy kicsit a húsvétról beszélgetni, a mai reggel húsvétról is, mert ugye a Nemzeti Színház program ajánlója sem marad majd el, de hogy az volt a kérésem, vagy a kérdésem a hallgatók felé, hogy megvannak-e még a húsvéti szokásaink, hogy ünnepeljük-e azok szerint, a hagyományok szerint, ahogy régen az elődeink szoktak ünnepelni. Te hogy vagy ezzel? Mit jelent neked a húsvét?
Hát alapvetően én ezt egy nagyon személyes és intim dolognak gondolom, de most már abból kifolyólag, hogy ugye színházban dolgozom, és ez bizonyos értelemben az alkotók számára, vagy egyáltalán a színészek számára úgy összefolyik ez a két világ, ugye a magánéletünk és a színház. Hát úgy gondoltuk, hogy azért ez fontos megmutatni nekünk alkotókként, színészekként is, hogy mit jelent a húsvét. Tehát, hogy én ezt a kettőt most ebben a pillanatban nem tudom elválasztani, és azért sem tudom elválasztani, és akkor most egy picit vissza kell lépnem az időben, mert azt gondolom, hogy mondjuk a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház az egy eléggé kitüntetett, kiemelt kulturális intézmény ennek a régiónak, aminek ugye alapvetően az a feladata, hogy bizonyos értelemben reflektáljon a körülöttünk lévő társadalmi folyamatokra, meg egyáltalán közéleti turbulenciánkra. Na most biztos, hogy nem mellőzhető az, hogy egy ilyen társadalmi folyamatként írható le, akár ha ezt így megfosztjuk a szakralitásától, az ünnepkör is, ami a húsvét. És akkor ilyen értelemben kitaláltuk, hogy valamilyen módon nekünk beszélnünk kell a húsvétról, és ugye eléggé, ezek a kulturális intézmények eléggé mostohán bánnak, úgy tűnik nekem.
A szakrális ünnepekkel?
Ezekkel az ünnepkörökkel, tehát, hogy mint egy kulturális profiljából is kiindulva, nem biztos, hogy ez az elsőrendű, és alapvetően én sem gondolom azt, hogy ez az elsőrendű, de hogy ez a fajta, úgy mondjam, hogy kulturális színfolt egy kulturális intézmény életéből nem kellene hiányozzon, és akkor kitaláltuk, hogy van Dzsida Jenőnek egy gyönyörű verses koszorúja, ami a nagy csütörtöktől a húsvét vasárnapig terjed, és abban gyönyörűen belefoglalja négy költeményben azokat a mozzanatokat, amelyek a négy napot besűríti, és alapvetően ez az emberi létezésünk quintesszenciáját jelenti. Ugye a nagy csütörtöki kételkedés, szorongás, feszültség állapotán állt a nagypénteki halálon, a nagyszombati csend, a szorongató csend, és végül a húsvét vasárnapi feltámadás, és így jut el. És akkor az volt az ötlet, hogy tulajdonképpen ezekkel a költeményekkel valamiféle üzenetet adjunk mi is, üzenetet fogalmazzunk meg egyrészt a nézők számára nyilván, és legfőképpen azok számára, akik a társulat Facebook profiljára rámennek, és megnézik ezt a videósorozatot.
Tehát mielőtt akkor megnéznék a hallgatók, egy kicsit keltsük fel az érdeklődésüket még jobban. Mit lehet hozzátenni még Dzsida gondolataihoz?
A mi szűrőnkön átszűrt kritikai attitűdünket alapvetően. Tehát ugye alapvetően az egyháznak a legfontosabb az, hogy tematizálja ezeket az ünnepeket, és az egyház bizonyos értelemben picit így inkább edukál, amikor az ünnepekről beszélünk. Nyilván nem akarom megfosztani ennek a spirituális oldalától, ez egyértelmű, de hogy nekünk, mint kulturális intézmény, én úgy gondolom, hogy alapvetően a kritikai élét kell ennek megfogalmazni. Ezért úgy is találtuk ki, vagy találtam ki ezt az egész projektet, hogy a kollégák a saját szűrőjükön keresztül fogalmazzák meg az ünnepet. Tehát az ünnepről én nem gondolom, hogy lehet egyetemesen beszélni, mert hogy ez egy annyira intim, annyira magánszféra területe, és itt érek vissza a kérdésed elejére, hogy alapvetően annyira magán történet ez, hogy én kitüntetett állapotban érzem magam, hogy én alkotóként megfogalmazhatom a nagy közönség számára azt, hogy tulajdonképpen nekem mit jelent az ünnep. És én úgy gondolom, hogy ez sokkal autentikusabb, mintha akár edukálnánk, vagy tematizálnánk olyan értelemben az ünnepet, mint egy ilyen egyetemes jelenséget. Tehát én értelemben szerintem Dzsidát is kritikailag kell megfogalmazni, vagy kritikailag kell hozzáállni, ahogy ő önmaga életéhez is kritikailag állt hozzá, és egyébként pedig egy kulturális intézménynek a legfőbb mandátuma az, hogy kritikailag nézzen a világra. Tehát, hogy bizonyos értelemben a szó nagyon nemes értelemben bírálja azt, ami történik körülötte. Ez ugye nem azt jelenti, hogy mi bíráljuk, vagy egyáltalán valamiféle kritikai éllel fogalmaznánk meg azt, amit az ünnepről gondolunk, hanem azt, hogy a saját szűrőn keresztül, és amikor az ember a saját életén, a saját törekvésein, a saját Golgotáján keresztül fogalmaz meg bármit az ünnepről, akkor szerintem az nagyon hitelessé válik, és nagyon érzékletessé és nagyon fontossá.
És adott esetben akár az egyház edukáló gondolatiságával is szembe tud menni az, amit az ember személyesen él meg.
Igen, én azt gondolom, hogy a létezésünk egyik alapállapota a konfrontáció, a nagyon egészséges, nagyon prosper konfrontáció, tehát hogy enélkül nem nagyon lehet létezni, és ha valakinek ebben kitüntetett feladata van, az biztos, hogy az alkotásnak, az alkotóknak, tehát hogy azt a típusú spirituális tartalmat mindenképpen kultiválnunk kell magunkban, ami valamiféle módon reflektál a világra. Tehát nem majmolja a világot, vagy nem utánozza a világot, hanem valamiféle véleményt fogalmaz meg, vagy akár valamiféle opciót, vagy alternatívát nyújt. És ez egy rendkívül izgalmas dolog, hogy ma, amikor az ünnepeinket úgy szinte marginalizáljuk, amikor szinte olyanná válik ez az élet, olyanná válik ez a világ, hogy egyszerűen nincs időnk is lehetőségünk, akkor szerintem nagyon fontos ez az attitűd. Nagyon fontos az, hogy mi a magunk élete révén által megfogalmazzuk azt, hogy mit gondolunk az ünnepről, egyáltalán Jézus feltámadásáról, egyáltalán ezekről a dolgokról, amiket úgy azt szokták mondani, hogy ez egy picit a vallásos kultúrtörténet része, miközben nem, miközben itt van, de ez az sem véletlen például, hogy például az időszámításunk is szakrálisan tagolva van, tehát az, hogy van Krisztus előtti idő, és van Krisztus utáni idő, tehát bárki mondhatja azt, hogy nincs neki semmi köze akár az ünnepekhez, de úgyis natív módon, ontológiailag van közünk.
Hogyne, hát erre épül az egész kultúra.
Így van, tehát, hogy, és hogy én ezt nagyon izgalmasnak éreztem, hogy ezt így megfogalmazhatjuk mi egy ilyen négy részes videósorozatban a kollégáimmal.
És egy kicsit még turkálhatok a te személyes megélésedben? Mivel konfrontálódtál idén, vagy hogyan élted meg te ezt az alkotási folyamatot? Mire jöttél rá?
Az volt a csodálatos ebben, hogy amikor ezt így kitaláltam, akkor úgy azt gondoltam, hogy azokat a verseket, amiket így kiválasztottam, azok a kollégák mondják, miközben én minden kollégámat nagyon szeretem és nagyon tehetségesnek érzem, hogy azok mondják, akik pont abban a stációban vannak, ahol ezek a versek megfogalmazódnak a nagy csütörtöki kételkedésen től, a nagypénteki halálon át, a nagy szombati csend, a vasárnapi feltámadás. Tehát egyrészt ez volt az egyik fő szempontom, hogy ezek az emberek a saját életük által és a versek által megfogalmazzák ezeket az állapotokat. Ami engem illet, az pedig én most azt hiszem, hogy inkább egy ilyen kontemplatív, csendes állapotban vagyok, amikor úgy érzem, hogy túlságosan sokat belevetettem magam a közéletben, túlságosan sokat vettem részt olyan az életemnek olyan területein, ami nekem annyira nem fontos. De hogy a kényszer belesodort ebbe, ez biztos. És ez egy remek alkalom az ünnepben ezt megfogalmazni, hogy egy picit vissza kell lépni. Nem véletlenül én mondom a nagyszombati verset, ami a csend, ami a szinte a légüres tér állapota, amikor az ember valamit lezár, és valamit szeretne elkezdeni. Tehát számomra az ünnep ma 2023-ban ezt jelenti, hogy valamit le kell zárni, és valamit újra kell indítani.
Milyen érdekes, hogy milyen örökérvényű tud lenni egy olyan gondolat, ugye, ami 2000 évvel ezelőtt fogalmazódott meg.
Igen, ez a csodálatos, hogy ez egy tulajdonképpen ez ilyen örökös körforgás. Tehát azok az események, amelyek azt szokták mondani, az a négy nap tulajdonképpen megváltotta a világot. Hát ez biztos. Tehát, hogy ebben a négy napban a létezésünk eszenciája bele van foglalva, ez biztos. És ugye az örökérvényű, az is biztos. Tehát az, ami 2000 évvel ezelőtt történt, mondjuk Jézussal, amit sokan egy történelmi eseményként dekódolnak, az alapvetően számunkra ma biztos, hogy csak spirituálisan fontos, mert hogy a történelmi tények azok vannak, azok a történetírásnak fontos részei. De az, hogy ez ma hogyan születik meg, vagy hogyan támad fel mindannyiunk életében, az szerintem nagyon fontos, és ebben az alkotásnak, egyáltalán a színháznak kitüntetett feladata van.
Képzeld el, hogy a fiam azt kérdezte a húsvéti ünnepkör kapcsán, hogy anya, vannak még olyan emberek, akik nem hisznek Jézusban és az ő történetében? Milyen érdekes, hogy ugye a történelem mindig megismétli önmagát, tehát mindig belekeveredünk ugyanabba az élethelyzetbe, hogy igen, ez egy küzdeni, és keresztre kell feszíteni.
Igen, ez egy érdekes dolog, hogy ez a nem hit kérdése is egy nagyon izgalmas dolog, mert hogy a nem hit kérdésében alapvetően bele van foglalva a hit kérdése. Tehát, hogy ez elkerülhetetlen. Tehát volt egy időszak, amikor én is azt gondoltam, hogy ketté szétosztottuk a világot, vagy ugye egyáltalán a világ ketté van osztva, és szerintem nagyon nem így van. Tehát, hogy alapvetően van egy rétege az életünknek, ami bizonyos értelemben támad, vagy bizonyos értelemben lázad az ellen, ami a spiritualitás, ami egyáltalán a szellemi életünk, ami a szellemi életünk lényege, maga a hit. De hogy alapvetően ebben a lázadásban is a hit keresése van. Na most persze nem akarok én egyetemesen ilyen tanokat itt felvonultatni, hanem a saját tapasztalatomból tudom, hogy alapvetően ezek olyan izgalmasan, dinamikusan egymásba folyó történetek, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk elválasztani. És pont Gida az, aki ugye nagyon keveset élt, szívbetegséggel küzdött, valami ikonikusan csodálatos vers, ahol pont ezt fogalmazza meg, hogy alapvetően ebben a feszültségben születik meg igazából az élet.
És nagyon gyorsan, nagyon koncentráltan mentő végig ezeken a stációkon.
Így van, ahogy eljutott a feltámadásig. Ahogy eljutott odáig, hogy tulajdonképpen egyetlen esélye az volt, hogy feltámad, még a halálában is.
Nagyon izgi. Na hát milyen formában, hogyan, meséld el, hogy hol találunk rá ezekre a versekre.
A Tompa Miklós társulat Facebook oldalára feltöltöttük, nagy csütörtöktől kezdődően, tegnappal bezárólag mind a négy videót, ez négy stáció, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, húsvét vasárnap, és aki valamilyen módon még hozzátenne ez az ünnephez, azt én nagyon-nagyon-nagyon ajánlom, hogy nézze meg ezeket a videókat.
És emellett még... nem baj, ha megemlítjük, hogy ugye kedden, április 11-én a Magyar Költészet napján két rendkívüli előadással is várja közönségét a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata 7 színész, 7 vers címen a Bolyai utcai Gemma Book Caféban. Erről csak nagy vonalakban mesél, légy szíves.
Igen, ez akár ugyanazt mondhatnám, mint amit ugye az ünnepkörről, tehát hogy azért vannak ilyen kitüntetett napok, vannak ilyen nagyon fontos események az életünkben, az egyik az ilyen a Költészet napja, mondjuk az anyák napja is egy ilyen pillanat, vagy akár a pünkösd, vagy még sorolhatnám, és hogy úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy a Költészet napján a költészettel foglalkozunk, és nem csak a Költészet napján, de a Költészet napján a költészetet kivigyük az utcára, vagy akár kivigyük a kávézóba. És akkor így született meg ez az ötlet, hogy vagyunk heten színészek, akik elmennek a Gemma kávézóba, és ott elolvassák azokat a verseket, amik számukra nagyon fontosak, és ezen a napon, ezen a nagyon szép napon, és reméljük, hogy ilyen gyönyörű idő lesz, mint ma, elolvassák ezeket a verseket. Tehát, hogy ez az ötlet. Este pedig a színészzenekar fog a színházban egy koncertet adni. Az elmúlt koncert is nagyon jól sikerült, és szerintem ez is nagyon jó lesz. Úgyhogy bátorítjuk a hallgatókat, hogy jöjjenek el, és hallgassanak meg bennünket.
És biztos vagyok benne, hogy szép számban el is mennek, hiszen mindig közel hozzátok az emberekhez ezeket az értékeket.
Igen, ezek szerintem nagyon fontos alternatív cselekedetek úgy a színház részéről, mert ugye a színház része annak a kulturális közegnek, ahol létezünk, ezeket nem lehet elválasztani, nem lehet izolálódni semmilyen szempontból, sőt, inkább az a szándék, hogy minél több embert bevonjunk, behívjunk, megkeressük őket, és részt vegyenek ebben a csodálatos eseménysorozatban, amiket így ajánlunk nekik.
Íme tehát a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának ajándékai, amelyekre köszönjük szépen Henn Jánosnak a meghívót.
Én köszönöm, hogy eljöttem.
Visszavárunk, és további áldott ünnepet, áldott érlelődését annak a gondolatnak, ami ott most megszületett benned.
Köszönöm, ugyanezt kívánom én is, áldott ünnepet mindenkinek.